imádkozzunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, Isten tegye áldottá Isten tiszteletünket. A 84. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 84. Zsoltárunk így kezdődik: ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Sámuel próféta első könyve 17. fejezetének 1-től 11-ig, valamint 17-től 25-ig terjedő verseiből. Olvasom tehát Istennek ígéjét Sámuel próféta első könyvéből, a 17. fejezetből 1-től 11-ig, valamint 17-től 25-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg! És összegyűjték a filiszteusok seregeiket a harcra, és összegyűlének Sokonnál, mely Júdában van, és táborozának Sokó és Azéka között Efes-Damimnál. Saul és az izraeliták pedig összegyűlének, és tábort ütének az Eilá völgyében, és csatarendbe állának a filiszteusok ellen. És a filiszteusok a hegyen állottak innen, az izraeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgyhogy a völgy közöttük volt. És kijöve a filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, akit Góliátnak hívtak, Gát városából való, kinek magassága 6 sing és 1 arasz volt. Fején részsisak volt, és pikkelyes páncélba volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 részsiklusznyi volt. Lábán rész, lábpáncél és vállain részpajzs volt. És dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolya fája. Dárdájának hegye pedig 600 siklusznyi vasból volt, és előttem egy vala, ki a pajzst hordozza. És megállván kiállta Izrael csatarendjeinek, és mondanékik: miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Avagy nem filiszteus vagyok én, és ti Saul szolgái? Választatok azért magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha azután megbír velem vívni, és engem legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk, ha pedig én győzöm le őt, és megölöm, akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nékünk. Mondta továbbá a filiszteus: én gyalázattal illetém a mai napon Izrael seregét, állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettenének, és igen, félnek vala. És mondta Isai az ő fiának, Dávidnak: Vedd testvéreid számára ezt az efapergelt búzát, és ezt a 10 kenyeret, és ijedve vidd el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogass meg testvéreidet, hogy hol vannak és hozd tőlük jelt. Saul pedig azokkal együtt is az egész Izrael az Élá völgyében valának, hogy harcolnának a filiszteusok ellen. Felkele azért Dávid korán reggel, és a nyájat egy pásztorra bízván, felvette a terhet, és elment, amit meghagyta néki Isai. És eljutott a tábor kerítéséhez, a sereg pedig, mely kivonul csatarendben, hadi zajt támasztott. És csatarendbe állának Izrael és a filiszteusok, csatarend csatarend ellen. Akkor Dávid rábízta a holmit arra, aki a hadi szerszámokat őrzi, és elfuta a harctérre, és odaérve kérdezősködik testvéreinek állapota felől. És míg ő beszélt velük, íme a bajnok férfi, a Góliát nevű filiszteus, aki Gátból való volt, előjöve a filiszteusok csatarendei közül, és most is hasonlóképpen beszélt, és meghallá ezt Dávid. Az izraeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen félnek. És mondának az izraeliták, láttátok-e azt a férfit, aki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izraelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is neki adná, és atyának házát szabaddá tenni Izraelben. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 364. számú énekünk első 4 verszaka eléneklésével. A 364. számú énekünk így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újból közelhajolsz hozzánk a vasárnapi órában. Megszólítasz bennünket, a te gyermekeidet, és mi, mint gyermekek, megszólíthatunk téged imádságban. Köszönjük neked ezt a párbeszédes kapcsolatot. Köszönjük neked azt, hogy nem kell nekünk egyedül végigjárni életutunkat, adsz földi társakat, vagy hogyha azokat elveszed mi tőlünk, akkor örök társként te állsz mellettünk. Köszönjük, hogy így gondolhatunk vissza, elmúlhatunk minden napjára is, minden eseményére. Minden áldásért most hálát adunk te neked. Minden olyan jó ajándékért, ami számunkra erő volt, táplálék, vigasztalás vagy bátorítás. Útbaigazítás a tanástalanságban. Szeretet és kegyelem részedről. És hadd köszönjük meg neked a próbatételeket is. Azokat az ajándékokat, amelyek súlyos keresztként, vagy pedig fájdalomként, szenvedésként vannak jelen a mi életünkben, de amelyek mögött szintén ott vagy te, és ezek által is formálni akarsz bennünket. Ezek által is te vagy az, aki meghajtod önmagadat, és add Istenünk, hogy így hajtsuk meg önmagunkat te előtted, átérezzük kicsinségünket, törékenységünket, és belekapaszkodjunk abba, ami hatalmas, megtartó és gondviselő. Köszönjük neked szeretteinket! Áldunk téged azért, hogy nem csak itt lehet templom ez a hajlék, hanem templommá válhat a mi otthonunk, ahol élünk hitvestárssal, gyermekekkel, szülőkkel, és megáldott számunkra azokat az érzéseket, amelyben a szeretetnek melege árad egymás irányába. Köszönjük, hogy ajándékokat kapunk általuk, és ajándékokat adhatunk naponként mi is. Köszönjük Istenünk, hogy megfoghatjuk egymás kezét. És köszönjük, hogy te megáldod a család számára, de különösképpen a mai napon az emlékezést. Emlékezést arra, akit elveszítettek. Te poltolt szívükbe az űrt, te adj erőt elhordozni a veszteséget. Köszönjük Istenünk, hogy te vagy az, aki a gyászoló családot is most vigasztalni akarod ígéd által. Köszönjük azt is Istenünk, hogy megszólalsz ma is ígéden keresztül. Add, hogy nyíljék meg a mi szívünk annak befogadására, amit elhangzik. Legyen a számunkra lelki táplálék, legyen az tükör, amiben beletekinthetünk, és megláthatjuk önmagunkat olyannak, amilyenek igazán vagyunk. Azért, hogy gyógyulhassunk, azért, hogy Krisztus képére formáltassunk, azért, hogy életünk minden dolgát akaratod szerint rendezhessük. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 25. Zsoltárunk első és második verszakát elénekelve. A 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram.
Ösvényidre taníts meg,
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Sámuel próféta első könyve 17. fejezetének 26-tól 37-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel próféta első könyvéből, a 17. fejezetből, a 26-tól 37-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. És szól a Dávid azoknak, az embereknek, akik ott állának vele mondván, mi történik azzal, aki megüli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről. Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. A nép pedig e beszéd szerint feleleneki mondván, ez történik azzal az emberrel, aki megüli őt. És meghallá Éliáb, az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszél, és nagyon megharagúvék Éliáb Dávidra is mondta, miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van. Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Dávid pedig felele, ugyan mit cselekedtem én most, hiszen csak szóbeszéd volt ez. És elfordul a tőle egy másikhoz, és ugyanúgy szól, mint korábban. És a nép is az előbbi beszéd szerint válaszol a néki. És mikor meghallották azokat a szavakat, amelyeket Dávid szóla, megmondák Saulnak, ki magához hivatá őt. És mondta Dávid Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig mondta Dávidnak, nem mehetsz te filiszteus ellen, hogy vele megvív, mert te gyermek vagy. Ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi. És felele Dávid Saulnak, pásztor volt a te szolgád atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából, ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem a filiszteusnak kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen veled. Életünk harcairól, küzdelmeiről és az Istenben kínált győzelem lehetőségéről szeretnék szólani ebben a mostani prédikációban. Igen, mert úgy gondolom, hogy életünkben, hitünkben is komoly harcokat, küzdelmeket kell nekünk megvívni, de ezekben a harcokban mi magunk is átélhetjük a győzelemnek a lehetőségét. Többségon is megmutatkozik ez a fajta harc, ez a fajta küzdelem ebben a most felolvasott történetben. Nyilván a legszembetűnőbb Dávid és Góliát közötti harc. Az egész történetet nem is tudtam felolvasni, hiszen annyira hosszadalmasan van leírva ez a történet, de meg vagyok győződve, hogy mindannyian jól ismerjük ennek a történetnek a részleteit, és nem csupán nagy vonalakban. Szemünk előtt áll Góliát, ellenséges vezérként, ellenséges harcosként, és vele szemben ott áll Dávid, akinek meg kell küzdenie ezzel a harcossal. Egyfelől a Szentírás kiemeli Góliátnak a termetét. Öles, 3 méternél magasabb férfi, és a fegyverzetének a súlya mintegy 60 kilónyi. Tehát a lábszárvédői, a páncélja, a sisakja, a különféle fegyverzete mintegy 60 kilót nyom. A dárdája végének a súlya mintegy 7 kilónyi. Nem csoda hát, hogyha külön fegyverhordozója van. És ezzel szemben ott áll Dávid, a pásztor fiú, a gyermek, a fiatal, akinek csak egy parítjája és néhány sima kövecskéje van. És azt hiszem, mindannyian láthatjuk és mindannyian levonhatjuk a következtetést, hogy hadd fogalmazok így, nem egy súlycsoportba tartoznak. Nem egyenlő feleknek a küzdelme ez. És azt hiszem, sok esetben átélhetjük mi is a mindennapi harcainkban az, hogy jöhetnek olyan problémák, amelyekkel kapcsolatosan azt érezzük, hogy nem egy súlycsoportba tartozunk. Hogy igazából nem egyenlő feleknek a küzdelme ez. Vannak olyan problémáink, olyan harcaink, olyan küzdelmeink, amelyel szemben azt mondjuk, hogy na, ezzel még azért valamilyen úton, módon meg tudok birkózni. Ez még úgy emberhez mért feladat. De azt hiszem, mindannyian átéltük, hogy jönnek olyan harcok, olyan küzdelmek, amelyek ilyen testesek, amelyek ilyen Góliát méretűek, amelyek meghaladnak bennünket. És amelyek kapcsolatosan átélhetjük azt, hogy kicsinyek vagyunk, végesek, törékenyek. Nem valamilyen egészségügyi probléma, hanem olyan betegség, ami az életet veszélyezteti. Nem egy-két lejes adósság, hanem olyan adósság halmaz, amelynek az árjába egyre mélyebbre süllyedek, és amelynek a vége talán kilakoltatás lesz. Nem valamilyen picin bűn, hanem olyan vétek és olyan szenvedély, amely megkötöz, és amelyből nem tudok szabadulni, bármennyire is szeretnék. Vagy lehet, hogy lelkemben kerültem már olyan mélyre, hogy nem tudok felállni. Hogy már nem látom életemnek az értelmét. Hogy már nem látom annak az értelmét, hogy újból felkeljek, újból talpra álljak, újból neki kezdjek egy napnak. Én csupán néhányat említettem meg, de azt hiszem, hogy még számos olyan nehézséget, küzdelmet, harcot tudnék én itt felsorolni, amelyel szemben úgy érezzük, hogy kicsinek vagyunk, hogy az meghalad bennünket. Nem csupán Góliátnak a termete volt ilyen hatalmas, hanem a szava, a beszéde is. Arról olvasunk, hogy 40 napon keresztül kimegy a filiszteusok elé, és csúfolódik velük. Csúfolódó, gúnyolódó, metsző szavakat mond, azért, hogy elvegye a lelki bizalmukat. Azért, hogy ezáltal megtörje a hitüket, és megtörje az Istenbe vetett bizodalmukat, hogy miután így lelkileg összetörte őket, utána fizikailag is ezt megtegye. Az egyik zeneszámban fogalmazódik meg ez a néhány sor, hogy a szó egy veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A teremtés hajnalán az Úristen szavával teremtett. Szava által a sötétségből világosságot teremtett. A káoszból rend lett. És mindannyian átélhetjük és megtapasztalhatjuk mind a mai napig, hogy mennyire szépen és csodálatosan teremtette meg az Úristen ezt a világot szava által. Tehát a szónak van ilyen pozitív értelme is. És azt hiszem, mindannyiunk számára ebből akar részt adni az Úristen. Hogy szavainkban ne a sötétséget, hanem a világosságot tudjuk szétárasztani. Hogy ne a rendetlenség, hanem a rend nyilvánuljon meg. Hogy ne romboljuk a másiknak az életét, hanem tudjuk építeni szavaink által. De annyiszor történik meg ugyanez, hogy a sátán bennünket is felhasznál, úgy, ahogy Góliátot is. A sátán szólal meg igazából, prédikál 40 napon keresztül, tart előadást is, akarja ezeknek az embereknek a hitét, az önbizalmukat szétrombolni. Nagy probléma, testes probléma, és szavak, amelyek rombolnak. Tudjátok, amikor ilyen helyzetekben vagyunk, akkor ez mindig a hitünket méri le. Hogy mennyire haladtunk előre a hitben. Kétfajta magatartás is megjelenik ezzel kapcsolatosan. Az egyik a népnek a magatartása. Mit cselekszik? Elkezd félni, aggódni. megnémul, nem tudnak egy szót sem szólni. De olyan jó, hogy ezzel szemben megjelenik Dávidnak a fénylő magatartása, aki elsősorban nem a problémára tekint, és nem a problémának a súlyára, a nagyságára, hanem arra az Istenre tekint, akiről tudja, hogy nincs olyan probléma, aminél ő ne lenne hatalmasabb, aminél ő ne lenne nagyságosabb. Hogy engem az Úristen elhívott, feladattal bíz meg, ígéretet adott nekem, és éppen ezért tudhatom, hogy jöhetnek bármilyen harcok, küzdelmek. Az Istennel kész leszek ezeket legyőzni. Azt láthatjuk, hogy Dávid nem Góliátnak a szavára, hatalmas termetére tekint, nem a harc edzettségére, a tapasztalatára, hanem tud az Istenre támaszkodni ebben a helyzetben is. Ez tehát az első gondolati egység, amit ki szerettem volna emelni, és itt most egy kicsit meg szeretném szakítani a dolgoknak a menetét, és visszamenni egy kicsit a történetnek az elejére, mert mielőtt Dávid megküzd Góliáttal, azelőtt egy másik fajta harc is megtörténik Dávidnak az életében. Önmagával kell nagyon komolyan megküzdenie. Milyen formában? Olyan formában, hogy akkor, amikor az édesapja Isai elküldi őt a testvéreihez, akkor ez komoly harc lehetett Dávid számára. Hogy eddig őriztem a nyájamat. Eddig őriztem azt a néhány juhot, otthon voltam, komfortzónában, kényelmi zónában. És most azt mondja édesapám, hogy menj el a harcmezőre, a veszélyes területre, hozzál hírt a testvéreidről, és vigyél nekik táplálékot. Az jutott eszembe, testvéreim, hogy ma már mennyire felgyorsult mindez. Hogy ma már a szeretteinkről sokkal hamarabb hírt kapunk. Telefonon vagy interneten keresztül. Annyival gyorsabb ez a híradás. Jó néhány napot kellett megtennie Dávidnak, míg elment, tudott valamit a testvéreiről, beszélgetett velük, és aztán indult visszafele. Csupán zárójelben szerettem volna én ezt elmondani, de hadd legyünk ezért is hálásak, hogy a technikának köszönhetően ma már annyival könnyebb felvenni a kapcsolatot szeretteinkkel, és sok esetben mégsem történik ez meg. Mondhatta volna azt Dávid, hogy én nem kívánkozom oda ki a harcmezőre. Én nem szeretném különféle veszélyeknek kitenni magam. Maradok otthon, kényelmi zónában, a kényelmi pozícióban, az önszeretetemben. És Dávid ezt leküzdi magában. És azt mondja, hogy én elindulok. Hírt akarok kapni a testvéreimről, és táplálékot akarok vinni nekik. Higgyétek el, komoly harc ez a mi életünkben is. Hogy nagyon őszintén elinduljak a másik irányába. És nem csupán azért, hogy megtudjam, hogy van-e mit enni, hanem megtudni elsősorban azt, hogy mi van vele, hogy mi van a lelkében. Hogy hogyan, mennyire van kibékülve önmagával, meg azokkal az emberekkel, akikkel talán naponta érintkezése van. Igazán őszintén elinduljak, és éreztessem a másik emberrel, hogy igazából nem azért jöttem, hogy az én problémáimat, gondjaimat mondjam el neked, hanem elsősorban azért, mert te vagy az, aki érdekelsz engem, hogy mi van veled, hogy vagy. És aztán azt láthatjuk, hogy táplálékot is visz Dávid. Tudunk-e táplálólag hatni a másik életére? Tudunk-e úgy a másik ember mellett ott lenni, hogy én már alig várom, hogy újból találkozzam vele? Mert úgy építi az életemet. Úgy táplál engem, feltölt az ő jelenléte. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, sokszor egy-egy melegséggel áthatott tekintet, egy bátorító mozdulat, egy ölelés annyira sokat jelenthet, és annyira tápláló lehet. Ez tehát az első harc, amit úgy gondolom Dávidnak meg kell harcolnia önmagában. És miután ezt a harcot megtette, tovább lép, megint leakadhatott volna egy másik stádiumnál. Milyen módon? Olyan módon, hogy ezt a feladatot, amit kap, az úgy felébe harmadába végzi el. Csak olyan tessék-lássék módon. Hogy tudnélik, akkor, amikor megérkezik, azt láthatja, hogy már a sereg, Izraelnek a serege fel van állva a harcmezőre. Már harcra készen vannak. És a hadseregnek a legvégén, leghátul ott volt az őrszem, aki a fegyvereket őrizte. Dávid megtehette volna azt, hogy ott hagyja az elemózsiát, az ételt, ettől az őrszemtől érdeklődik a testvérei hogyan léte felől, és aztán indul is hazafele. És Dávid nem ezt teszi. Mert azt láthatjuk, hogy a feladat végzését a hit és a lelkiismeretesség jellemzi. Hogy nem csupán a földi édesapjától kapott feladatot, hanem elsősorban a mennyei atyától, az Úristentől. És tudja jól Dávid azt, hogy teljesen más, amikor személyesen találkozhatom a testvéreimmel, személyesen kérdezhetem meg őket, hogy hogyan vannak, személyesen átölelhetem őket. Annyival másabb ez. Tehette volna az Dávid, hogy az őrszemtől érdeklődik. És nem ezt teszi. Pedig így is elvégezhette volna a feladatot, valamilyen módon így is betölti azt a feladatot, amit az édesapja ad neki. És megnyugtathatta volna a lelkiismeretét, hogy én a feladatomat elvégeztem. És Dávid ennél tovább lép. Kiteszi magát a veszélynek, hogy oda megy a harcmezőre. Meg tudjuk-e ezt mi tenni? Mi jellemzi a mi munkavégzésünket? Hogy felébe harmadába a kötelező feladatot elvégzem olyan tessék-lássék módon, vagy pedig minden feladatomra úgy tudok tekinteni, mint amit az Istentől kaptam. És akkor azt komolyan, lelkiismeretesen akarom elvégezni. Harmadszor érdekes módon valami olyasmivel is szembe kellett nézzen Dávid, amire hiszem, hogy nem számított. Akkor, amikor megérkezik a testvéreihez, akkor, amikor szóba elegyedik velük, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a testvérek nem fogadják őt pozitívan. A legnagyobbik testvér, a legnagyobbik báty elkezdi összeszívni, elkezdi kritizálni, vádolni Dávidot. Elkezdi őt vádolni, hogy miért jöttél ide, hogy csak a szájadat tátni jötted ide, hogy csak a harc ütközetet akarod igazából megtekinteni, ahelyett, hogy ez a testvér nagyon komolyan megköszönte volna, hogy eljött, hogy itt vagy. És tudjátok, az első reakció, az első emberi reakció, az igazából az lenne, hogy megsértődöm, azt látom, hogy nem értékelik, hogy elmentem, hogy érdeklődöm irántuk, hogy eledelt viszek, legyintek egy nagyot, és megsértődve indulok hazafele. És nem ezt teszi. Nem engedi magának azt, hogy megsértődjön, hanem túl tud lépni ezen. Figyeljük meg, hogy mennyire szépen párhuzamosan vonulnak ott ezek a szálak. Először Góliátnak a szava törhette volna le Dávidnak a tervét, amit az Istentől kapott. Itt van a nagyobbik testvérének a szava, ez is igazából visszavonhatta volna mindazt, amit az Úristen elképzelt. Kútba eshetett volna az Istennek terve, hiszen ha hallgat a nagyobbik testvérére, ha igazából megsértődik, akkor nem vívhatott volna meg Góliáttal, és ezáltal nem hozhatott volna szabadulást Izrael népének az életére. És Dávid nem engedi azt, hogy ez a megsértődöttség úrrá legyen rajta. Az jutott eszembe, testvéreim, hogy igazából az Úristen a megsértődött embert nem tudja felhasználni a tervében. Ha ezt képekben szeretném lebontani, akkor a megsértődött embernek a lelkén ott van igazából egy repedés, egy hasadás. Hogy hiába tölti belém az Úristen az áldásait, egy bizonyos szintig megtelik, és amikor a repedésig elér, kifolyik mindaz, amit az Isten adni szeretne. Ez jelenti igazából a sértődöttség, hogy az Úristen nem tud felhasználni engem mindezekben. Tölteni az áldásait, a terveit meg akarja valósítani, de a megsértődöttség miatt annyiszor nem tudja ezt megtenni. Igen, sok esetben ilyen mély sebeket kapunk szeretteinktől, barátainktól, szomszédunktól. De igazából ez a történet arra mutat rá, hogy ezeket a megsértődött sebeket ne hordos sokáig a szívedben. Mert amíg ott van, addig az Isten nem tud felhasználni. És nem tudja véghez vinni a terveit. Azt láthatjuk, hogy Dávid túl tud lépni ezen, túl tud emelkedni, és nem engedi magának a megsértődöttség fájdalmát. Úgy gondolom, hogy Dávidnak is jól eshetett volna. Dávidnak is bíztatás lehetett volna az, hogyha a testvérei örülnek neki. Hogyha elmondják, hogy mennyire jó, hogy eljöttél. És mennyire jó, hogy eredelt hozol nekünk. Igen, sokszor megtörténik ez a mi életünkben, hogy azokra az emberekre, akikre legigazábban számíthatnánk, akiknek a segítségére szükségünk lenne, annyiszor nem kapjuk meg tőlük. Számos bibliai példa van erre. Emlékezzünk Jézus Krisztusra, amikor gyötrődik a Getsemáné kertjében. Életének, földi életének legnehezebb küzdelmét és harcát kell ilyen módon megküzdenie, megharcolnia. És kéri is a tanítványait, hogy örködjetek, hogy imádkozzatok velem. És a tanítványok elalusznak, először is felküldi őket, meg másodjára is. És aztán harmadik alkalommal már hagyja, hogy aludjanak. Vagy ott van Pál apostol, amikor bevádolják, akkor azt mondja, hogy senki nem volt mellettem. Senki nem állt mellém. Börtönbe kerültem. De azért a vallomását mégis így zárja, hogy az Úr velem maradt. Vagy meg vagyok győződve, hogy a tékozló fiúnak nem csupán az édesapai megbocsátására, meg ölelésére volt szüksége, hanem a nagyobbi testvérére is. És ő sem kapja meg. Csak a dohogást, az ellenségeskedést tapasztalja, és végül nem tudjuk, hogy az örömlakomán részt vesz egyáltalán. Hányszor éljük át, hogy akikre igazán számíthatnánk, akiknek a segítségére igazán szükségünk lenne, nem kapjuk meg. De ne a megsértődöttség, és ne a dű irányítson bennünket, hanem lássuk azt, hogy az Isten a tervét akkor ilyen módon akarja betölteni, hogy egyedül kell nekem végigvinni. És olyan jó, hogy Dávid végigvitte, sem Góliátnak a szava, sem a nagyobbik testvérének a szava nem tántorította vissza. Pedig az első emberi reakciónk, azt hiszem mindannyiunk számára, ez lett volna. Úgy gondolom, hogy a mi erőnk elsősorban nem az emberektől függ, hanem az Istenben gyökerezik. Ez a harmadik mozzanata ennek az ígének. És végezetül a negyedik mozzanat ebben a küzdelem sorozatban az, amikor Dávid végre elkerül Saulhoz. A többi katona hallja azt, hogy van egy olyan ember, aki megmer küzdeni Góliáttal. És miután ez a katonák körében elterjed ez a hír, utána elmondják a királynak is. És akkor a király magához hivatja Dávidot. És amikor meglátja az ő vézna termetét, az ő fiatal mi voltát, akkor azt mondja, hogy hát te nem küzdhetsz meg Góliáttal. Érzi a király is, hogy nem egy súlycsoportba tartoznak. És akkor Dávidnak itt is komoly harcot kell megvívnia, komoly küzdelmet. Hogy annak ellenére, hogy a király nem szeretné, hogy megküzdjek, tudjak olyan bölcsen válaszolni, amelynek nyomán a király megváltoztatja az akaratát. Mit mond Dávid? Elmondja azt, hogy pásztor volt. Egyfelől elmondja azt, hogy a múltban az Úristen engem már formált, és másfelől elmondja azt, hogy az Istent magam mellett tudom. Pásztor volt a te gyermeked. És nagyon sok minden hozzátartozik a pásztori mi volthoz, de csupán kettőt hadd említsek meg, az egyik a csend. Hogy a pásztor vagy egyedül, vagy másod magával, ott van, őrzi a nyájat, nagyon keveset beszél, és legtöbbször ebben a csendben ül. És ebben a csendben tud igazán önmagára figyelni, befelé fordulni, megismerni önmagát. És ebben a csendben tud igazán felfele tekinteni, és magába fogadni azokat az ajándékokat, áldásokat ebben a csendben, amit az Isten adni szeretne nekünk. Figyeljük meg, hogy csak ez az egy órányi csendet is, mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy a sátán megrabolja tőlünk. Éppen kedden az egyik asszonytestvérünk mondta el, a házi Biblia órán az, hogy annyiszor történik meg, hogy keddesténként úgy betegebbnek érzi magát az illető személy, úgy nehezebben indul el, mert a sátán így akar kísérteni, hogy azt az egy órányi vagy másfél órányi csendet is így megrabolja tőled. És a másik, ami ez a pásztori életmódhoz hozzátartozik, az a felelősségvállalás. Felelősséget vállalok azért a nyájért, ami kint van a mezőn. Felelősséget vállalok azért, hogy dús legelőre vigyem őket, hűs vízforrás felé vezessem, megóvjam őket különféle vadállatoktól, számon tartsam őket, hogyha valamelyik elkoborul vagy beteg, akkor azt gondozni tudjam. És most ebből a felelősségvállalásból azt mondja Dávid, hogy én ennél tovább akarok lépni. Nem csupán egy nyájért akarok felelősséget vállalni, hanem Izrael népéért is. Pásztor voltam. Megküzdöttem az oroszlánnal, a medvével, visszahoztam a nyájat. Tehát, hogy igazából azt tükröződik ebben, hogy az Isten már formált engem a múltban. Már sok mindenre felkészített. Ezeket is az Isten segítségével tudtam megtenni. Bízom abban, hogy most is velem lesz, és most is meg tudok küzdeni ezzel a problémával. Higgyetek el, nem úgy van az, hogy az Úristen belecsöpögtet téged egy helyzetbe. Előtte már készít. Előtte már sok mindent előkészített azért, hogy amikor jön a helyzet, akkor meg tudj küzdeni. És azt mondja, hogy az Úristen magam mellett tudom. Tudja azt, hogy Góliát istentelen volt. Hiába van a hatalmas harci erő, a harc edzettség. Hiába a hatalmas termet, a tapasztalatság. Hiába sok minden, az Isten nincs mellette. Lehet, hogy kicsiny pásztorfiú vagyok, de az Úristent magam mellett tudom. Csend, felelősségvállalás azért, amiért felelősséget kell vállalnom. A múltnak a letkéje, hogy az Úristen a múltban már készített engem, és akkor mindezt fel tudom használni a jelenben, és ugyanakkor az Úristent magam mellett tudom. És amikor ezt a bölcs választ elmondja Dávid, akkor ezt a harcot is nagyon komolyan megküzdi, és megváltoztatja Saul királynak a véleményét. És azt mondja, hogy jó, akkor elengedlek. Harcolj meg Góliáttal. Így fejezi be, hogy eredj el, és az Úr legyen veled. Nagyon rövid, de mégis nagyon tartalmas ez az elbúcsúzás. Ha tiszta szívvel, igaz hittel tudom elmondani, hogy az Úr legyen veled, akkor ez nem kevés. Hanem akkor ezzel az erővel tudok elindulni. És ezzel tudom elbocsátani azokat a személyeket is, akiktől talán el kell búcsúznom. Gondolatunk olyan személyekre, akik talán külföldre utaztak, gyermekeink, unokáink, vagy olyan személyek, akik eltávoztak ebből a földi világból, a halál mesdjéjén jároknak, akik komoly harcokba, küzdelmekbe indulnak el, kell tudni őszintén, tiszta szívvel kimondani, hogy az Úr legyen veled. Eddig fogtam a kezed, eddig kísértelek, de most el kell engednem a kezed. Most egyedül kell tovább megvívnod életed harcait, küzdelmeit. Nem kevés ez. Ezzel tudjuk bíztatni másokat, és önmagunkat is. Hogy az Úr velünk, és ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Bizony senki. Következik egy hét, és meg vagyok győződve, hogy sokfajta küzdelmek fognak majd következni a héttel együtt. De hadd éljük át és tapasztaljuk meg, hogy nem egyedül indulunk el azokba a küzdelmekbe, amelyek talán meghaladnak bennünket, hanem jön velünk az Isten. Éljük át ezt, hogy az Isten velünk ígérete szerint minden napon a világ végezetéig. Amen. Válaszoljunk az ége szavára a 404-es számú énekünk 3., 5. és 6. verszaka eléneklésével. a 404. számú énekünknek a harmadik, az ötödik és a hatodik versszakát énekeljük. A harmadik versszak így kezdődik: jól tudja földön ezt minden keresztény. Köszönjük neked, Istenünk, hogy magunk mellett tudhatunk életünk harcaiban, küzdelmeiben. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy erőnkhöz mért feladataink, kihívásaink vannak, és akkor is, amikor Góliát nagyságú problémák jelennek meg a mi életünkben, és hozzá képest olyan kicsinnek érezzük magunkat. Köszönjük, ha nem engedett, hogy a sátán által ihletett szavak azok kárt tegyenek mi bennünk, hogy összetörjék hitünket, bizodalmunkat, hogy összetörjenek bennünket, isteni értékeket, vagy megsértődjünk és visszavonuljunk attól, amit pedig reánk bíztál. Hanem küldöd a te szavadat, a te üzenetedet, és azon keresztül akarsz megerősíteni bennünket. Köszönjük neked, ha emberi segítségeink vannak. Köszönjük neked azt, ha mellénk állnak mások is. De add, hogy azt is tudjuk elviselni, amikor nem. Amikor úgy, ahogy ebben a történetben hallottuk, Dávidot testvérei elhagyták, kritizálták, vádolták, ahelyett, hogy segítették volna. Köszönjük, hogyha hitet és lelkiismeretet adsz minékünk. Ha azt, ami a mi dolgunk, azt ne tessék, lássék módon végezzük el, hanem igazán úgy, ahogy elvárod, teljes szívből fakadóan. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy a múlt készít bennünket a jelen harcaiban. A múlton keresztül belé csepegtetted a mi benső életünkbe és lelkünkbe mindazt a felszereltséget, ami kell a jelen harcához. Áldunk téged ezért, hogy a múlt tapasztalata segít. Úgy, ahogy a múltban megszabadítottál már sokszor bennünket, úgy a jelenben is velünk vagy, győzedelmet adsz. Köszönjük, hogyha nem üres szavakként tudjuk egymástól elszakadva elmondani, hogy az Úr legyen veled. Mert ez olyan gazdag tartalmat hordoz, hogy te Istenünk vagy, és nem maradsz el tőlünk, bárhova is sodorjon az élet. Így kérünk, Istenünk, fogd a mi kezünket, vezess továbbra is az üdvösség ösvényén, és azoknak, akik fájdalmuk van, veszteségük van, gyászuk van, adj vigasztalást. Te légy az Istenünk, aki gyógyítod ezeket a sebeket is. Köszönjük, Istenünk, hogy mindezt kérhetjük tőled, Jézus Krisztusért. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati felsejbe ezúttal a református mentőmisszió javára fordítjuk az összegyűlt adományokat, ezt szem előtt tartva adakozzunk. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt hét folyamán is temetés volt kedden. Barta Balázs, 65 éves testvérünk hunyt el. A Molnár Piuáriú 6 szám alatti testvérünk, gyászolja felesége, lánya, veje, fia, unokája, két testvére és a további rokonok, hozzátartozók. Isten adjon vigasztalást! Hirdetem, hogy megérkezett a Family Hírek Izraelből üzenet, református család újságok legújabb számai, hátul az asztalnál át lehet venni. Örömmel hirdetem azt is, hogy március 11 és 13 között tartjuk a hitmélyítő csendes napokat a gyalui gongvillában. Várjuk még a jelentkezéseket, lehet még jelentkezni, tehát március 11 és 13 között. Az Ágnus Rádió 13. születésnapja alkalmából február 28-án nyílt napot tart, 12:30-tól 18:00-ig a Konstanca utca 1-3 szám alatti új stúdióban, amikor a hallgatókkal közösen készítik a műsort. Tehát az Ágnus Rádió 13. születésnapjára február 28-án kerül sor. Ugyanakkor örömmel hirdetem azt is, hogy ezen az istentiszteleten is keresztelésre kerül sor, ezúttal Farkas Márk Dávidot kereszteljük. Maradjunk benne a templomban ezen az alkalommal is, és készüljünk a keresztelésre a 255. számú énekünk első és második verszakával. A 255. számú énekünk első és második verszakát énekeljük, ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát,
Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Helyet lehet foglalni. Talán az egyik legszebb magyar vers Mécs László a Királyfi három bánata című költeménye, bizonyára mindannyian ismerjük. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiást jósló, ragyogó csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Azt hiszem, testvéreim, hogy az édesanya számára főként ebben a pillanatban az egyik legdrágább kincs, ez a gyermek. És most, akik itt vagyunk ezen az istentiszteleten, valahogy különösképpen is a figyelmünk erre a gyermekre tekint. Feltevődik a kérdés mindannyiunk irányába, hogy mit kell nekünk tenni egy gyermekkel, miután megszületik. És talán ösztönösen mindannyian mondjuk is rá a feleletet, hogy fel kell nevelni. Nevelni kell ezt a gyermeket. Aztán feltevődik a kérdés, hogy hogyan kell ezt a gyermeket nevelni. És talán erre is tudjuk a választ, hogy jól kell felnevelni, jó emberré kell tenni. Talán sokan elmondják, hogy tökéletes emberré. És aztán rögtön a szívünkbe ütlik az, hogy hát nem lehet, hogy tökéletes, hiszen mi magunk sem vagyunk tökéletesek. És mindazon az alkalommal, amikor most ezek a gondolatok a fejemben cikáznak, és talán a mi szívünkben is, akkor hadd tudjunk egy kicsit tovább lépni. És hadd tudjunk újból a keresztelési parancsra tekinteni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a mi feladatunk elsősorban az, hogy az én tanítványommá tegyétek őt. Hogy ő is az én tanítványi seregemhez tartozzon. Nem az az elsődleges cél, hogy hatalmas ember legyen, hogy híres ember, karriert befutott ember legyen, hanem az elsődleges cél az, hogy tanítványá tegyétek őt. És most, amikor itt vagytok, akkor az Úristen ezt a hívást akarja ennek a gyermeknek átadni. Nyilván ő még nem hallja, és talán hallja, de nem érti, hogy mi is ez a hívás. De azért vagytok most itt, hogy ezt a hívást komolyan vegyétek. Higgyétek el, egy gyermeket nem lehet úgy tanítványá tenni, hogyha ti magatok nem vagytok Krisztus tanítványa. Akkor az csak egyfajta erőlködés lesz. Meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus megszólított titeket. És jó, ha erre a hívásra, erre az ő megszólítására újból és újból válaszolni tudunk. Azért, hogy úgy neveljük ezt a gyermeket, hogy amikor felnő, elteli 14-15 esztendő, akkor majd önként tegyen hitvallást Jézus Krisztusról. És vallja meg egészen őszintén, hogy most már Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. És elsősorban az ő tulajdona. Mert mindannyian tudjuk, hogy a szó könnyen elszáll, de a példa az, ami megmarad. Neveljétek őt életetekkel. Hogy lássa azt az életetekben, hogy jelen van Jézus Krisztus. Hogy nem csupán szavakban hangzik el valami, és közben a tettekben teljesen más történik, mert azt meg fogja érezni a gyermek néhány évesen. Megvallom őszintén, hogy utána néztem a nevének, hogy mi a jelentése ennek a kisgyermeknek. És akkor, amikor megnéztem a Márk név jelentését, akkor ilyesmit kaptam, hogy egyéni, tartózkodó, komoly természet. Ugyanakkor azt is olvastam ennek a névnek a kapcsán, hogy csak ha teljes biztonságban van, akkor nyílik meg mások előtt. Ha teljes biztonságban van, akkor nyílik meg mások előtt. Hogyan lehet teljességgel biztonságban? Úgy, hogyha az Isten mellett van. Csak az Isten mellett érezheti azt, hogy biztonságban van az életem, hogy békességben vagyok. Ez megint arra tekint, hogyha úgy nevelem ezt a gyermeket, hogy Jézus Krisztus megismerje. Ha biztonságban van, akkor tudhatom, hogy megnyílik. Nem csupán előttünk, hanem igazán naponként tud megnyílni Jézus Krisztus előtt imádságban. Ez megint a ti feladatotok, hogy megtanítani őt imádkozni. Ne egyedül, hanem vele együtt. Aztán a Dávid szó az a kedvelt szeretet. És nem véletlenül ezen a mai istentiszteleten Dávidnak egyik történetéről volt szó. És valahogy erre a keresztelőre is gondoltam, amikor ezt az ige szakaszt kiválasztottam. Ma ezen az istentiszteleten Dávid és Góliát közötti harcról volt szó. És többek között arról, hogy nekünk is naponkénti küzdelmeink vannak. És ennek a gyermeknek is sokfajta küzdelme lesz az életben. Ez a gyermek is át fogja élni, hogy lesznek olyan harcok, amelyek engem meghaladnak. De olyan jó, hogyha ti mellette álltok. Hogyha nem kell azt a szomorú következtetést neki levonni, ami Dávidnak, hogy a testvéreim nem állnak igazán mellém, hanem érzem azt, hogy a keresztszülők, a szülő, a testvérek, a szomszédok, a barátok, osztálytársak mellém állnak. Olyan jó, hogyha átélné ez a kisgyermek, néhány év múlva úgy visszatekintve az életére, hogy az Úr velem volt. Hogy az Úr készített engem. Hogy nem csupán úgy belecsöppentett engem egy harcba, egy küzdelembe, egy életbe, hanem előzőleg már készítgetett engem. Jó nekünk is visszatekinteni életünkre így. Hogy valóban az Úristen készített bennünket. Nem csak úgy belekerülünk egy olyan helyzetbe, amivel kapcsolatosan azt érezzük, hogy kevés az erőnk, hanem már a múltban velünk volt. Ha tudja majd ez a gyermek néhány év múlva elmondani, hogy a múltban már velem volt az Isten, mert adott mellém olyan embereket, akik segítettek nekem ebben is. Éppen ezért hálás vagyok értük az Úristennek. Csak ebben az esetben lehet igazán ez a gyermek kedvelt és szeretett, ami a Dávid név jelentése. Nem csupán az emberek előtt, hanem elsősorban az Isten előtt. Legyen kedvelt és szeretett ez a gyermek, ezt kívánom nektek. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Imádkozzunk. Felséges Isten mennyei édesatyánk, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, a te oltalmadba ajánljuk ezt a kisgyermeket. Légy neki szent ígéreted szerint egész életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve mind itt a földön, mind az örökké valóságban boldog lehessen, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni a gyermeket, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, nagyszüleinek, gyönyörűsége keresztszüleinek és gazdagodása anyaszent egyházunknak. Add, Urunk, hogy gazdagodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Már Dávid, én keresztelek téged. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, gyarapodjál bölcsességben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Helyet lehet foglalni. Az előbbi éneket énekeljük, a 255. számú énekünk 3. és 4. verszakát. Isteni lélek, te örök fényesség. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.